a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Személyesen vállalt garanciát Orbán Viktor a 2 és 3 gyermekes édesanyák adókedvezmények bevezetéséért a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök hozzátette, garantálja, hogy októbertől a 3 gyermeket nevelő édesanyák, január 1-től pedig a 40 évnél fiatalabb 2 gyermekes anyák életük végéig jövedelemadómentesek lesznek, majd felmenő rendszerben a végén minden magyar édesanya, aki legalább 2 gyermeket szült, adómentessé válik. Az uniós vezetők azért dolgoznak, hogy az energia drágább legyen és nehezebben hozzáférhető. Nekik fontosabb, hogy ártsanak Oroszországnak, mint hogy a saját állampolgáraiknak jól legyen, ami abszurd, jelentette ki a kormányfő. Emlékeztetett, az EU tervei között szerepel, hogy 2027-re teljesen leállítsák az Oroszországból érkező energiaimportot. Nem fogjuk megengedni, hogy Brüsszel velünk fizetesse meg Ukrajna támogatását, mondta el. Majd kifejtettem, számításai szerint, ha az unió tényleg betétje az orosz importot, akkor Magyarországnak 800 milliárd forinttal többet kell áldoznia arra, hogy máshonnan beszerezze az energiát. Érti, hogy ártani akarnak az oroszoknak és segíteni az ukránokat, de azt ne a magyarok kárára tegyék. Ha ezt a pénzt Brüsszel ideadja, akkor kvittek vagyunk, lehet erről tárgyalni, fogalmazott. Az Európai Unió egyik testülete, az általános ügyek tanácsa jövő keddi ülésén meghallgatást tart Magyarország szavazati jogának esetleges megvonásáról. Erre azért kerülhet sor, mert az EU keresi a módját, hogy megkerülje Magyarország vétóját Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban, a sajtóhírek szerint. Az Európai Parlament képviselőinek egy csoportja pedig felszólította az Európai Bizottságot, hogy azonnali hatállyal fogyassza be a Magyarországnak nyújtott összes uniós támogatást, mert szerintük Orbán Viktor kormánya rengeteget rontott a jogállamiság helyzetén az elmúlt években. A levelet 5 különböző képviselőcsoport 26 képviselője írta le, tudatta a Euronews. Orbán Viktor Csemben Csingel a kínai kommunista párt központi politikai és jogi bizottságának titkárával tárgyalt Budapesten, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A kormányfő kiemelte, Európa versenyképességét a Kínával való együttműködés és a konnektivitás erősítése, nem pedig a kelet és nyugat mesterséges szétválasztása szolgálja. Orbán Viktor később munkalátogatás keretében találkozott Alekszandar Vučić szerb elnökkel Belgrádban. A felek tárgyaltak a magyar-szerb energetikai együttműködés fejlesztéséről. Az orosz-ukrán háború nyomán kialakult szankciós környezetben Szerbia a magyar földgázellátás szempontjából kulcsország lett. Hamarosan megkezdődik az új kőolajvezeték építése Magyarország és Szerbia között, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter ismertetése szerint a 2027-re elkészülő vezeték hazai szakasza mintegy 190 kilométeres lesz. Ennek nyomán az egész térség üzemanyag ellátását biztonságban tudhatjuk, emiatt nem kell például benzin áremelésre számítani majd a jövőben, ismertette. Arra is kitért, hasonlóképp a villamosenergia összeköttetés kapacitását is megduplázza a két ország 2028-ra. Az idei év végére elkészül a Budapestet Belgráddal összekötő vasútvonal modernizálása, a két ország fővárosai gyakorlatilag karnyújtásra kerül egymástól, jelentette be ezt is a táncvezető. A két főváros között egy valóban versenyképes, rövid idejű vonatúttal lehet majd közlekedni, tette hozzá Szijjártó Péter. A ragadó száj és különfájás vírus megjelenése nyomán új pályázati lehetőséggel segíti az Agrárminisztérium a telepek állatbetegségekkel szembeni ellenálló képességének növelését, jelentette be a TÁC államtitkára. A támogatási kérelmek benyújtására június 25-től lesz lehetősége a gazdálkodóknak, ismertette Viski József. Áprilisban a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.666.000 fő volt, a munkanélküliek száma 215.000, a munkanélküliségi ráta 4,4%, között a Központi Statisztikai Hivatal. A február-áprilisi 3 hónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.673.000 fő volt, ez 32.000-rel kevesebb, mint egy évvel korábban. A 8. felettiek hamarosan külön igénylés nélkül megkapják a gondosórát mindenhol az országban, jelentette be a kormány szóvivő. Vitályos Eszter emlékeztetett, a program a kormány által elindított, ingyenesen igénybe vehető, 65 év felett alanyi jogon hozzáférhető jelzőkészülékes szolgáltatás, amelynek célja, hogy az idősek szükség esetén egyetlen gomnyomással jelezni tudják, ha segítségre szorulnak. Már több mint 750 ezeren vesznek részt benne. Végül az időjárásról. Délelőtt majd a Duna-Tisza közén, délutántól a Tiszántúlon is felszakadozik, csökken a felhőzet, általában több órára kisüt a nap, a keleti határvidéken maradhat esti borult az ég. Azután már csak futózápor lehet, az északi szél többfelé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 8-9, napközben aztán 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu. Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Megjelent az új ember május 25-ei száma. A tartalomból. A szeretet és az egység küldetésében 14. Leó pápa megkezdte Péteri szolgálatát. A szelíd erő eredményes a nevelésben is. Átadták a pedagógusi munkát elismerő Kunz díjat. A kegyelem átalakítja a fogvatartottak életét. Hálaadás a börtönkúr szíjó jubileumán. Imádkozva saját megújulásunkért is. Egyházközségi képviselőtestületek tagjai találkoztak Egerben. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletében a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban pedagógus nap alkalmából Huják Tomás témával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magyar nyelvészeti tanszékének docensével, az EGRI nyelvművelőkör tagjával beszélgetünk arról, hogyan lehet egy tanár nyelvhasználata példa és minta a diákok számára. Ezután könyvajánlónkban Ottlik Géza művét ajánljuk elolvasásra. Tartsanak velünk!
Sok szeretettel köszöntelek itt a rádiónk mikrofonjánál, közeleg pedagógus nap. Mesélj egy kicsit a hallgatóknak arról, hogy mióta hagyomány ez.
Köszönöm szépen a meghívást, azt, hogy itt lehetek, és erről a témáról én beszélhetek. Egy 1951-es minisztertanácsi rendelet határozott erről a pedagógusok munkájának elismeréseként. Aztán egy évvel később, 1952. júniusában ünnepeltük először. Ekkor adták át első ízben a kiváló tanítói és tanári okleveleket, aztán később bővült a kitüntetéseknek a köre. Volt egy nagyon rövid időszak 1993 és 2012 között, amikor ezeket az elismeréseket, kitüntetéseket nem a pedagógus naphoz kötötték, hanem a Magyar Kultúra Napjához, és így január 22-én vehették át a nevelő oktató munkát végzők legkiválóbbjai ezeket a díjakat. Aztán jó ideje sok helyen már szűkebb körben, osztály vagy intézményi szinten, és kevésbé formális körülmények között is köszöntik a pedagógusokat. Ez talán még fontosabb, hiszen a napi feladatokhoz nagyobb motivációt adhat. Közvetlenül kapunk visszajelzést azoktól, akikkel együtt dolgozunk, és mindig fontos, hogy erről visszajelzést kapjunk, hogy azt, amit teszünk, azt jól csináljuk.
Én amikor a pedagógusi munkára, pályára gondolok, mindig ez jut eszembe, hogy ugye ilyen aktuális visszajelzés nincs, hiszen a gyerekek csak később felnőve mennek aztán vissza egy-egy tanárhoz. Mit gondolsz, hogy mitől válik egy pedagógus igazán példaképpé?
Azt gondolom, hogy aki a tanári pályát választja, az nem egyszerűen szakmát választ. Sokkal inkább egy hivatást, egy olyan szolgálatot, ami nem ér véget, amikor kicsöngetnek, vagy elballag egy osztály. Én máig emlékszem például az első tanítónénimre. Meghatározó az az értékrend, amit közvetített, és aztán a későbbi munkámhoz az a pedagógiai minta, amit adott. De a magyar tantárgy szeretete is nagyrészt a tanáraimnak köszönhető. Az, hogy mit tesz egy pedagógust elfogadottá sikeressé tanítványai körében, milyen jellemzői alapján vélik például hitelesnek, lényegében a pedagógia alapkérdései közé tartozik. Már az 1890-es évektől tudunk olyan kutatást említeni, amelyben ezekre a kérdésekre keresték a választ. Ezek a korai kutatások úgy vélték, hogy a pedagógus személyes tulajdonságainak a függvénye, hogy képes-e például a diákoknak az érdeklődését felkelteni, vagy a teljesítményét fokozni. Később aztán a pedagógiai módszertani tudás került előtérbe, tehát sokkal nagyobb szerepe lett a rutinnak, amit az évek során megszerzett egy pedagógus. Napjainkban pedig mindezek mellé még különböző speciális képességek is előtérbe kerültek, így például a kommunikációs készség, a rugalmasság vagy a digitális világban való jártasság, különösen ugye az elmúlt egy évben.
Egy pedagógusnak nem csupán a személyisége lehet, mint a tanítványok számára, hanem például a nyelvhasználat is. Ugye, hogyha már nyelvművelő műsorban beszélgetünk, akkor erre mindenképp ki kell térjünk.
Igen, a pedagógusnak a beszéde, nyelvhasználata, lényegében a teljes kommunikációja követésre érdemes minta, és hát egyúttal felelősség is. Éppen ezért a tanár kommunikációját, összehasonlítva például más értelmiségi szakma képviselőinek a kommunikációjával, sokkal kritikusabban is szemlélik. Elvárás, hogy bármilyen kommunikációs helyzetben nyelvileg adekvát módon tudják magukat kifejezni, hogy bármilyen szituációban az adott helyzethez megfelelő módon beszéljenek. Közvetlen és közvetett formában is, tehát szóban és írásban egyaránt, és hát ha az oktatásra gondolunk, akkor a jelenléti és az online környezetben is. Nem csupán azért, mert az ismeretátadás hatékonyságát befolyásolja az, hogy miként fejezik ki magát, tehát nem csak a megértést segíti adott esetben az, hogy mennyire szakszerű, artikulált vagy jól hangsúlyozott a mondani valója, hanem azért is, mert a tanítványoknak mindezen mintákat követve képessé kell válniuk arra, hogy ők maguk is boldoguljanak a különféle kommunikációs helyzetekben.
Vajon mennyit változtatott az elmúlt egy év a járványhelyzet a nyelvhasználatunkon, hiszen muszáj erre is kitérnünk, hiszen itt vagyunk még a világjárvány árnyékában szinte.
A nyelv folyamatosan változik. Legszembetűnőbben változó területe a nyelvnek a szókincs. Ez a változás nem rendszerszerű, nem követ semmiféle szabályt, egyszerűen a társadalmi, gazdasági, technikai változásokat tükrözi, és hát 2020-ban a legfőbb változást a koronavírus járvány hozta az élet minden területén, amit természetesen a nyelvhasználatunk, a kommunikációnk is tükröz. Ennek az időszaknak a legjobban dokumentálható változása a szókincsbeli változás, amit a karantén szótár dokumentál. Ennek a szótárnak a szerkesztője a gyűjtést lényegében, amit a szótár tartalmaz, azt Veszelszky Ágnes nyelvész médiakutató végezte, és 2020 júliusában jelent meg ez a kötet, ami 400 szót kifejezést tartalmaz. Ezeknek a szavaknak egy része természetesen nem új szó. Korábban is ismert használt kifejezés, csak mondjuk szűkebb körben. Így például bizonyos egészségügyi szakkifejezések, mint a lappangási idő vagy a cseppfertőzés, most viszont ezeket a kifejezéseket széles körben kezdtük el használni egyik napról a másikra ráadásul, úgy, hogy nem csak a felnőttek, hanem a gyerekek körében is ismerté váltak ezek. De ilyen szavunk még ezek mellett a koronavírus vagy a karantén szavak is. Fontos azt látni, hogy ebben az esetben egy olyan egészségügyi jelenségről van szó, aminek a társadalom valamennyi rétegére és hát az élet minden területére hatása van. Ez magyarázza tehát ezeknek a szavaknak a robbanásszerű szakkifejezéssel virális terjedését, azt, hogy most sokkal gyorsabban, gyakrabban használjuk, és nem csupán szakmai körökben. Másrésztről pedig nyilván ezek mellett a kifejezések mellett sok neologizmussal, új nyelvi jelenséggel is találkozhatunk, amelyeknek a legfőbb funkciója az, hogy rávilágítsanak a minket körülvevő változásra.
Az elmúlt egy év sok egyéb mellett a pedagógusok és a tanítványok kapcsolatában, egymáshoz való viszonyulásában, a kettejük közötti kommunikációjában is változásokat hozott, és eszembe jut még az is, hogy milyen furcsa, hogy mennyire szerettek volna visszamenni a diákok a tanárok körébe, és hát persze egymás körébe is, ami ugye korábban egy nem ismert jelenség volt, vagy nem annyira gyakori.
Így van, hát a most már több mint egy évvel ezelőtt bevezetett tantermen kívüli oktatási rend hatására teljesen új kapcsolattartási, oktatási gyakorlatok lettek. Módszertani megoldások születtek, amik először nyilván számos problémát, már azonban rengeteg tapasztalatot is hoztak. Abból adódóan, hogy a digitális osztályteremben, az online térben más a résztvevők elhelyezkedése, megjelenése, megváltozik az egymáshoz való viszonyuk is. Gondoljunk bele, hagyományos osztályteremben a pedagógus kiemelt helyzetben van. Az osztálya szemben, jobbára a tábla előtt, a katedrán, és hát álló pozícióban. Akár páros vagy csoportmunkáról van szó, amikor a pedagógus ugyan kommunikációs szempontból kilép a karmesteri helyzetéből, háttérbe húzódik, mondjuk mentorrá vagy facilitátorrá válik, de fizikailag, vizuálisan mégiscsak kiemelt helyzetben marad, mert míg mindenki ül, ő az egyes csoportok között is mozog. Tehát a tanár a tanúra irányítója. Még a digitális eszközökkel támogatott órán is, ő a tudásnak a letéteményese, ebből is adódhat vagy adódik a tekintélye, a szakmai hatalma, illetve a hitelessége.
Az online térben is szükség van azonban az irányításra.
Ott az irányítás inkább csak illúzió, én azt gondolom. Az online osztályterem teljesen más kommunikációs helyzetet teremt. A résztvevők teljesen új megjelenítését, elhelyezkedését kínálja. A legtöbb online óra különböző platformokon, csoportos videó megbeszélés keretében zajlott, és ezeken az órákon mindenki egyformán, egy-egy téglalapban jelenik meg a képernyőn. Annyiban lehet különbség az egyes téglalapok között, hogy van, akinek csak a neve jelenik meg, van, akinek egy fotója, van, akinek meg ő maga, mondjuk úgy élőben. A tanár koordinálja ugyan az itt zajló folyamatokat. Ő az, aki beengedi az online térbe a résztvevőket. Ő ad lehetőséget arra, hogy megosszák egymással a képernyőjüket, elnémíthatja esetleg a mikrofonokat, ha erre szükség van, de a verbális folyamatokra már jóval kevesebb ráhatása van. Tehát például nem nagyon tudja koordinálni a megszólalásokat, a szóátadásokat. És ami talán a legfontosabb, sokkal kevésbé tudja a bevonódást irányítani. Hiszen például, ha ki van kapcsolva egy gyermeknek a kamerája, akkor nincs visszajelzése sem arról, hogy mikor lenne erre fokozottabban szükség. Fölértékelődnek tehát azok a jellemzők, amelyek a pedagógus szimpatikussá, elfogadottá teszik. Ezek nyújtanak garanciát arra, hogy a gyerek szeretne bekapcsolódni az órába. Szeretne teljes valójában részt venni az ott zajló folyamatokban. Tehát sokkal fontosabbá válik a tanári karizma.
Adásunkat könyvajánlóval folytatjuk.
Kedvcsinálónak nagyon alkalmas lesz a mai adás a fiataloknak, illetve a régebb óta fiataloknak is. Melyik könyvről is van szó?
Amit szeretnék ajánlani, a fiatalság és azoknak a figyelmében is, akik idősebbek, olvasták már a művet és szeretnék újraolvasni, vagy még nem olvasták, de most érzik úgy, hogy ez a mű kihagyhatatlan az életükből, Ottlieb Gézától az Iskola a határon című regény. Ottlieb Gézáról nem olyan sokat tudunk egyébként. Megdöbbentő, hogy annak ellenére, hogy az Iskola határon egy nagyon közismert műve, talán mégis kevesebb az, amit magáról az íróról tudunk. Egy régi nemesi család sarja azt írja, hogy apai-anyai ágon egyaránt sok irodalmi kiválósággal voltunk rokonságban. Ez valóban így igaz, és ami érdekesség még vele kapcsolatban, hogy magyar bajnok bridge versenyző volt. A bridge-et, mint a szellemi sportok egyikét űzte, olyan szinten, hogy angol nyelven szakíró is volt a bridge-ben, valamint a mai napig használt egyik leghíresebb bridge könyvet ő írta meg angol nyelven.
Ez tényleg kuriózum, amelyet tényleg csak ti könyvtárosok tudtok szerintem, mert egyáltalán nincs benne a társadalmi köztudatban.
Igen, ezt talán kevesen tudják róla, hogy ilyen szakírói munkásságot is folytatott. Sok fordítása van, például aki ifjúsági regényeket olvasott gyerekkorában, az nem egyszer találkozhatott azzal, hogy Ottlieb Géza a fordítója. Ez egyrészt annak is köszönhető, hogy az 50-es években így mellékpályára állították, ezért főleg fordításból és szakírásból folyt írói pályafutása.
Ugye voltak akkoriban, gondolom, ez a három tételt, a tűrs, támogatott, tiltott, ő hova tartozott?
Valóban. Nincs így meghatározva, hogy hová tartozott. Ő maga is nehezen adta ki a munkáit a keze alól. Az Iskola a határon az is olyan, hogy 10 év múlva elővette, egyszer már megjelent más címmel, aztán újra elővette, átírta, javítgatott rajta, és minden munkájával így volt.
Na és mit is tudhatunk magáról a műről? Miért tekinthetjük úgymond alapműnek? Hiszen azt gondolom, hogy szerintem, aki ma iskolába jár, jó, ha a kezébe veszi, illetve mi idősebbek is, jó, ha újraolvasuk ezt a könyvet.
Talán azért tekinthető alapműnek, mert egy olyan szituációt találunk benne, amiben mindenki magára ismerhet, amikor valami olyan zsarnokság van az ember feje fölött, amit egyszerűen nem tud kivédeni. Ugyanis miről is van itt szó? Az iskola a határon egy katonai iskolában játszódik. Ennek egyébként a kőszegi katonai areáliskola volt a mintaképe. 1923 és 26 között ide járt maga Ottlik is. Elszakadás a szülői háztól, ahol a nők között egy ilyen védettebb világban élt addig, egy olyan rideg világban, ami tudatosan volt rideg. Vagyis itt nem gyerekeknek tekintették őket, hanem miniatűr férfiaknak, sőt, nem is miniatűr férfiaknak, hanem miniatűr katonáknak, akiknek a feltétlen engedelmesség az egyetlen lételemük, és aki ettől bármilyen módon is eltér, az kemény megtorlásokra számíthat.
És ez teljesen ellentéte ugye az otthoni anyai gondoskodásnak.
Ez egy teljesen szöges ellentéte. Olvastam egy kicsit utána, hogy milyen véleményeket írnak olvasók a könyvről, és volt olyan, hogy én bizony fellázadtam volna, de belegondolunk, hogy egy 11 éves kisfiúról van szó, és a többi kis társa is 11 évesek. A kortárscsoport nyomása olyan nagy, hogy a főhős, BB, Bod Benedek, egyébként az egyik főhős a három közül, még a másik oldalra is átáll, hogy úgy mondjam, tehát még a zsarnokoskodó nagyobb diákok közé is próbál tartozni, holott tudja, hogy ők azok, akik nem a jót képviselik, nem az ő útjuk az, ami járható. Hazugsággal manipulálják a tanáraikat, kikészítik azt, aki ellent mer mondani, és ebben sajnos a nevelők is partnerek. Ott van például Schulze, aki kimondottan támogatja az ilyen merényi féle növendékeket, akik zsarnokoskodnak a társaik fölött. És aki panaszkodni mer, lehet panaszkodni, de aki panaszkodni mer, amire azért nem nagyon van példa, mint öttevényi, annak olyan megtorlással kell szembenéznie, hogy hiába, hogy neki van igaza, akkor is a feljebb valói úgy tudják befolyásolni a tanárokat, hogy még annak lesz kellemetlensége, nagy kellemetlensége, hiszen kicsapják az összes iskolából, akinek igaza van. Tehát akkor sincs igazad, ha igazad van. Pedig ezt mindenki tudja, és hogy jogos a panaszkodása. Mégis jogtalanná válik abban a pillanatban, ahogy ellent mer mondani a feljebb valóinak. Tehát ez az a világ, ami megtalálható az életnek számtalan területén. Megtalálható egy családban, egy szigorú nevelési környezetben, megtalálható egy munkahelyen, egy iskolában. Tehát több olyan területe is van az életnek, ahol ilyen-olyan módon felismerhetőek ezek a tényezők. Valamint megtalálható egy olyan társadalomban is, ami rákényszeríti az embert az ilyen cselekvésre. De azt is mondhatnám, hogy ez némiképpen egy allegória is. Tehát nem csak egy ilyen iskolai, sokak által már feldolgozott helyzet, amikor zsarnokoskodnak egyes diákok, vagy egyes tanárok, vagy nevelők a többiek fölött, hanem egy ilyen társadalomrajz is.
Akkori korrajz, vagy igazániból bármikorra értelmezhető?
Bármikorra értelmezhető. Bármilyen olyan szituációra, amikor arról van szó, hogy nem mondhatod ki az igazadat, mert beverik a fejedet, akkor is, ha mindenki tudja, hogy neked van igazad.
Ugye a helyszínről már beszélgettünk, illetve hát a cím is árulkodó, iskola határon. Mi maga a cselekvés, hogy van-e benne cselekmény, illetve történés?
Három főszereplőnek a történetét meséli el, keretes szerkezetű egyébként a mű, tehát először a felnőttekkel találkozunk, a már felnőtt növendékekkel, akik felelevenítik a diákkori éveiket. Bod Benedek, Medve Gábor és Szeredi Dani történetével ismerkedünk meg, akik különböző megpróbáltatásokon esnek át. Helyzetük rendkívül kiszolgáltatott, mert egy zárt és egy összerázódott közösségbe kerülnek be, ők úgy, mint új fiúk. Ennek a közösségnek a vezére Merényi, aki egy szintén ottani növendék, kicsit túlkoros, fizikális erejét, valamint a többieket befolyásoló képességét kihasználva zsarnokoskodik a többiek fölött is. A gyerekek között, itt a tanulók között egy megszilárdult hierarchikus viszony van. Ezt pedig támogatják a tanárok és a nevelők is, mivel úgy gondolják, hogy ez az alapja a katonai rendnek. Tehát ha ezekből a gyerekekből felnőttek lesznek, és katonák lesznek, már pedig ez egy katonai iskola, akkor így fognak majd működni a katonaságnál is. Az elbeszélés kettős, ugyanis a történéseket egyrészt Medve Gábor naplójából tudjuk meg, másrészt pedig Bod Benedekéből, ő az, aki reflektál a dolgokra, BB-nek becézik, amit nagynénye leveléből tudnak meg a többiek is, és attól kezdve drága BB-nek szólítják, mint egy gúnynevet. Így gyakori lesz az, hogy az eseményekről mind a ketten beszámolnak. Ez azt is érzékelteti, hogy nem egyformán látják az adott helyzetet, tehát az igazságnak akár lehet több arca is. Attól függően, hogy milyen szemszögből nézzük, tehát abszolút igazság nem létezik. A konkrét történések így nem csupán pszichikai, szociológiai, etikai szinten értelmezhetőek, hanem akár filozófiai vagy nyelvfilozófiai szinten is. A mű címe is egy érdekesség egyébként, ugyanis nem azt írja, hogy a kőszegi katonai Arreál gimnázium, hanem iskola a határon, ami egy birodalmi katonai iskola volt. Olyannyira, hogy többnyire nem is magyarok jártak ide, a magyarok száma elenyésző volt, viszont a trianoni békediktátum után ez az iskola a határra került. És megfordultak az arányok, ugyanis akkortól kezdve már a magyar növendékeknek volt a nagy százaléka, aki ide járt, és egy ilyen határhelyzet még tovább nehezíti az itteni szituációt. Határhelyzet úgy is, hogy konkrétan a határon van, de határhelyzet úgy is, hogy meddig lehet elmenni. Meddig mehetnek el a növendékek a saját gondolatokban? Meddig mehetnek el a tanárok a fegyelemben? Mi az, ami még elviselhető? Mi az, aminek a határát már nem lehet átlépni? Így is egy jelképesen is értelmezhető ez a cím. Minden esetre egy rendkívül érdekes, pszichológiailag is rendkívül érdekes mű.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban pedagógus naphoz közeledve Huják Tomás Tímeával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magyar nyelvészeti tanszékének docensével, az EGRI nyelvművelőkör tagjával beszélgettünk. Adásunk második felében pedig Bodó Buklárka, a Bródy Sándor megyei és városi könyvtár munkatársa, Ottlik Géza művét ajánlotta el olvasásra.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Esti mese.
Kedves gyermekek, hallgassátok meg Nyulász Péter Helka című meséjének soron következő részét, melyet Fűr Anikó olvas fel.
Helka hitetlenkedve rázta a fejét, és Ciprián is csak hüledezett. Hogy érted azt, hogy őszi légy?
Hát úgy. Amióta nincs meg a varázspálcája, nem több egy erdei remeténél.
Elveszett a pálcáját?
Rosszabb.
Valaki ellopta?
Ne. Maga várt meg tőle.
Hiszen láttuk, hogy varázsol.
Csak bűvészkedik. Slám, eddig tartott a mutatvány.
Honnan veszed ezt, pázazók?
Hisz mondtam.
Azt is, hogy Nónius nem volt magánál, és össze-vissza fecsegett.
Nem, össze-vissza. Csak meggondolatlanul. Nagyon is értelmes beszéd volt az, még ha hihetetlen is. Amit pedig mondott, nagyon is egybecsengít mindennel, az erdő lidérceitől az óriásokig. És most minden elveszett. Legyintett.
Minden?
Balaton, a Bakony, az erdő hegyestül, vizestül, sok tornyukas téjastól, mindenestül. Bólintott pázazok. Ide vezetett az a nagy fene bizalmatlanság.
Most meg miről beszélsz?
Foggatta Helka az öreget, aki pedig szépen, kereken elmondta mindazt, amiről csak kevesen tudhattak. Jószerével senki, csak a hercegi pár, a varázsló és a Balaton tündére, hogy békét kötöttek és titkos helyre ásták varázs erejű hatalmi zálogaikat.
De hol itt a baj, ha békét kötöttek?
Ott, hogy a lelkemén nem békélt meg Kamor és Sió. Azóta is csak egymásra gyanakszanak, és egymás ellen fenekednek. Azzal pedig semmit nem törődnek, hogy közben mi történik a Balatonnal, vagy az erdővel. Az jár erre, aki csak akar, és azt tehet, amit csak akar.
Ma is a szüleim?
Vetette közbe Helka. Ők is csak egy dologgal voltak elfoglalva.
Ne is mondd, erre magamtól is rájövök, velem.
Hát, így is van. Más nem következhet abból, amit Nóniusztól hallottam.
Azám, Nónius. Ő mégis honnan vette ezt az egészet?
Firtatta Helka, aki még mindig bízott benne, hogy pázazók téved, és egy szó se igaz ebből a régi egyességből. Ám Ciprián, aki tudott ezt azt Kamor viselt dolgairól, erre könnyedén megfelelt.
Világos, Kamor nem tudta már magában tartani, és őrült, hogy elmondhatja valakinek, aki majd úgy is elfelejt mindent a varázsteától. Na jó, lehet, mondta Helka. De akkor most Kamor elmegy a rejtek helyre, és magához veszi a varázspálcáját.
Az nem fog menni, intette le pázazók. Az nem ő ásta el, hanem Sió. Az is benne volt a megállapodásban, hogy átadják egymásnak a varázseszközeiket, és kiki a másikét rejti el örökre. Kamor a hercegi sárga köves gyűrűt, Kelén az aranybuzogányos nátszálat, Sió pedig a varázsló cserfapálcáját. Helka továbbra is csak hitetlenkedve ingatta a fejét, ám Ciprián elérkezettnek látta az időt, hogy ők is megosszák a történetüket pálzazokkal, s tövéről hegyire elmesélte, mi vetette őket ilyen távol otthonról. A pásztor csak hümmögve hallgatta, időnként sóhajtott egyet-egyet, néha újabb forgácsot dobott a porázsra, hogy látassák egymást, mert közben szépen beesteledett. A történet végén pedig annyit szólt. Szóval ennyi volt. És csendesen a csillagok felé emelte tekintetét. Dehogy is volt ennyi, mordult fel Helka. Holnap szépen megmutatott, hol terem az a virág. Megmosakszom és megyünk haza, fölényeskedett. A lisztes kankolin? Felejtsétek el. A szakállas békák teljesen kiirtották azt a törékeny kis virágot. Tövestül tépték, ahol rátaláltak. És miért? A semmiért. Azt hiszik, majd attól megszépülnek, ha megeszik. De láthattátok, semmi hatása. Hiába is legelték le mindenünnen, pont olyan rémronda maradt a fajtájuk. Másrészt a lelkük is épp olyan förtelmes, mint a külsejük. Kicsalják, amit lehet. És ha nem akarnak a forráshoz engedni, hát nem fognak. Különösen, ha lepaktáltak Sió seregével, mint a sejtető. Amondó vagyok, jobb volna, ha inkább összekészülődnénk, és elmennénk jó messzire. Mert ha ma a Kekudnál jártak, akkor holnap már itt lesznek. Borzongató szavak voltak ezek. Hidegek, akár egy jégverem lehellette, sötétek, mint a csillagtalan éjszaka. De az értelmük világos volt. Be kellett látni, pázazoknak igaza van, tehetetlenek. Csak hogy a tehetetlenség érzése forralja is az ember lelkét. S Helka bizony nem ahhoz szokott, hogy ne tehetné meg, amit akar. Mogorván borzolta a homlokát, és egyre csak ingatta a fejét. Addig-addig még nem nagyot kiáltott. Várjunk csak! S felkapta mutatóját, mint akinek eszébe jutott valami. Hogy mi, azt nem mondta, csak szaladt és fecske gyerektáskájában kezdett kotolászni. Elővette a térképet és azt a kis díszes naplót, amit induláskor Kamor adott a kezébe. Pázazok érdeklődéssel figyelte, ahogyan Cipriánnal kiterítik a térképet, ám az semmi más nem mutatott, csak amit reggel is. Hanem a kis könyvecske szolgált némi érdekességgel. Ciprián vette kézbe előbb. Az első oldal bordó színű volt, s aranyliliumok borították, beljebb pedig régi, megsárgult lapok következtek. Zizegve fordultak tovább, ahogyan Ciprián pergette őket, ám az apród nem talált azokon egy árva betűt sem. Sehol semmi írás, sehol egy rajz. Hiszen ez teljesen üres, állapította meg csalódottan. Annak, aki nem érti, minden könyv üres. Fölényeskedett Helka, és visszavette a könyvecskét. Forgatta a kezében, ám hiába. A belső oldalakon ő sem talált semmit sem. Azonban a napló fedelét díszítő ötvös munka felkeltette a figyelmét. És ahogyan azt vizsgálgatta, támadt egy ötlete. Térdére fektette a könyvet, s a medáljáért nyúlt. Köpenye alól kísérteties fényel megvillant a tündércsillám, ám sokkal érdekesebb volt, ahogyan a napló fedelére illesztette a medált. Kicsit igazgatta, és az a helyére kattant. Úgy passzolt oda, mintha csak a foglalata volna az a fémdísz. És ekkor a könyvecske szinte életre kelt. Vakító fénysugarak törtek elő körben a medál alól, sőt, a lapjai közül is. Aztán, mintha egy láthatatlan kéz vagy hirtelen támadt szél forgatná a lapokat, a napló magától kinyílt. Peregtek az oldalak, s úgy középtájt megállapodtak. Szemük látára kirajzolódott egy ábra, majd Kamor hangján megszólalt a napló. Kedves Helka, ha meghallod ezeket a szavakat, azt jelenti, hogy a Balaton vidékére visszatértek a nehéz idők, és én sajnos nem lehetek melletted. Ugyanakkor örülök is, mert az első feladatot sikerrel megoldottad, és megnyitottad a naplót. Biztos vagyok benne, hogy az üzeneteim is eljutnak hozzád, s azok segítenek majd, hogy visszatalálj szeretteidhez. A hang ekkor elhallgatott, csak az ábra rajzolódott tovább. Egy kör, majd a középpontjából egy egyenes vonal a széléig. Majd az egyenes a körvonalhoz fordult, s végig bukfecezgetett rajta, mindig az egyik végén átfordulva, és ott, ahol átfordult, mindig maradt egy pont. Mikor az egyenes végigért, eltűnt a kör és az egyenes is, csak ezek a pontok maradtak. Összesen 6. Azután nem történt semmi. Kész! Ennyi! Nézett Ciprián. Ez valami feladvány lesz, mondta Helka. Jó, jó, de mi a feladat? Tűnődött az apród. Törte a fejét Helka is, pázazók is. Végül Helkának támadt egy ötlete. Talán össze kell kötni a pontokat. Pázazók tud eladni valami írószerszámot?
Hát, ha csak ez meg nem teszi, szabadkozott az öreg, és kiemelt a tűzhely mellől egy elszenesedett gajacskát.
A faszénnel Helka óvatosan vonalat húzott a pontok közé, és egy szabályos alakzat jött létre. Mikor a végére ért, a rajzolat villant egyet, s újra megszólalt Kamor hangja a naplóból. Jól van, ez sikerült. Legyetek óvatosak. Csupán ennyi, és a napló már is becsukódott.
saját magától. A fénye elhalványult és megszűnt, majd Helka medálja is elvált a borítótól.
Hát, ezzel nem megyünk sokra, legyintett szomorúan Ciprián, és Pánz azok sem igazán vidult fel.
Helka durcásan mordult rájuk. Én pedig veletek nem megyek sokra, ez egy feladvány, igazán megpróbálhatnátok segíteni.
Hiszen megfejtetted, mondta Ciprián, és Pánz azok is csak bólogatott. Most megtanultál szépen hadszöget rajzolni.
Aztán hozzá ő mögött még annyit, hogy bizonyára meglehetősen pihent állapotában alkotta meg ezt a tankönyvet a varázsló.
Az üzenetre még nem jöttünk rá, erősködött Helka. Ez a feladat csak segítség volt, győzködte Cipriánt és Pánz azokot, de azok a fülük botját sem mozgatták.
Helka ekkor felkelt és elkezdett körbe-körbe járkálni.
Valami megoldásnak lennie kell,
kiáltotta, de nem törődtek vele. Ciprián csak meretten bámult a parázsba. Pánz azok szomorúan sóhajtott, mindketten csak magukba roskadtan búslakodtak, pedig békés volt az este. Nyomát sem mutatta semmi vésznek. A Balaton felől párával telt szellő frissítette a levegőt, egy-egy állat horkantott a jászlagban. Helka léptei hol erre, hol arra sercegtek. Így telt el jó pár perc, míg nem hirtelen sikítás hasította ketté a tücsök zajt.
Helka!
Pattant fel Ciprián, de hiába, mert csak a parázs fénye káplázott a szemében, és nem látott semmit. Hasonlóképp pázazók. A sötétben ő sem látta sem erre a herceg kisasszonyt. A sikoly megugrasztotta a slambucot is, és a bozontos fekete kutya hamar eltűnt szem elől. Halk vakkantásokkal elrohant, és beleveszett az éjszakába.
Kedves gyermekek, ma este Nyulász Péter Helka című mesének 28. részét hallottátok, melyet Fűr Anikó mondott el nektek. Jó éjszakát, szép álmokat!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója most a halálfogalmáról fog elmélkedni. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat. Néhány műsoron keresztül a végső dolgokról elmélkedünk, és most ennek zárásaként emlékezzünk a halálról. Lelki ráhangolódásképpen hallgassuk meg most Túrmezei Erzsébetnek a Nagy Vizsgán című versét. A harmadikán mind a kedves társak rabatala körül zokogva álltak. Ott feküdt csendesen, fehéren, mint a lehullott hópehely, a kis Alinka. Jaj, soha többi nem indul a lába friss reggeli órán az iskolába. A fehér kéz betűt betűre vetve nem ír többé a dolgozatfüzetbe. Ajka nem nyílik mondani a leckét, Alinka elment, pedig úgy szerették. A bizonyítványosztást meg se várta, szárnyra kelt, mint a költöző madárka. Talán korán volt útnak indulása, talán hiányos maradt a tudása. Amerikáról nem tud, rég hiányzott. De jól ismeri már mennyországot. A harmadik át, bár pallikot kezdtem, a másik iskolát már elvégezte. Jézus se látta már annak hiányát, s vizsgára vitte kis tanítványát. Bölcsek, tudósok állnak ott remegve, Alinka bátran néz a napszemekbe. S míg a kérdések titkos zengzetétől, értelem, elme, ébe, mély beszédül, és fel nem éri elrejtett csodájuk, gyermekhite még tud felelni rájuk. Mi még itt a földi iskolába járunk, de amíg várjuk a bizonyítványunk, s nem hagy nyugodni, jaj, hogy feleltünk? A nagy vizsgára készült a lelkünk. Ő már megállta, s örök dicsőségben zeng, hozsannákat odafenn az égben. A földi bizonyítványt meg se várta. Szárnyra kelt, mint a költöző madárka. A halállal mindannyiunknak szembe kell nézni. Senki sem kerülheti el a halált, aki megszületett erre a földre. Jézus is megízlelte a halált, és halálával legyőzte a halált. Megmentett minket az örök haláltól, megnyitotta nekünk a mennyország kapuját, és örök életet adott nekünk. Jézus halála óta a halál nem csupán elmúlás, nem csupán egy rettegett kapu, hanem az örök életünk kezdete. A haláltól való félelem miatt sokan nem látnak túl a halálon. Csak a halálig látunk, és nem az örök életig. Homályosan emlékszem gyermekkoromból, azokra a halálesetekre, amik úgy nagyon elgondolkodtattak. Nagyapám, nagymamám, rokonaim halála, a sírató asszonyok, együttérző énekei, imái, a falu virasztása a halottért, a szentmise a halott lelki üdvéért, a méltóság teljes temetési szertartások, amiktől nem óvtak meg a szüleim. Nagyapám holttestének a látványa, ami még most is előttem van, és nem félelemmel töltött el, hanem inkább kérdéseket indított el bennem, mint gyerekben. Megköszönöm a szüleimnek, a falumnak, ennek a keresztény-katolikus közösségnek, hogy nem óvtak meg engem a halál látványától, a beteg ember látványától, a szenvedés látványától, és így én azt hiszem, egy egészséges szemlélet alakulhatott ki bennem a halállal kapcsolatban. Mindenkinek van tapasztalata a halálról, mert mindannyiunknak meghalt már valakie, akit szeretett, aki közeli hozzátartozója volt, akinek a hiányát szenvedi, és valamiféle tapasztalatunk van erről a titokról, a halálról. Emlékszem, amikor a haldokló édesapám mellett virasztottam imádságban egész éjszaka, csak 10 percre mentem el, hogy egy kicsit pihenjek hajnal 5 körül, mert már nagyon elfáradtam, és édesapámat ebben a 10 percben hívta haza az Úr. És én akkor kicsit bosszankodtam, hogy miért kellett pont most lefeküdnöm, miért kellett pont most megpihennem. De aztán rájöttem, hogy az Úr akarta így, mert a halálban van egy szép rejtettség, egy titokzatosság, egy finomság, egy méltóság teljesség, egy megmagyarázhatatlan kedvesség az Isten részéről. Nem engedte meglátnom ezt a pillanatot, vagy megélnem ezt a pillanatot, amikor édesapám elment. De bízom abban, hogy megadja azt a pillanatot, amikor majd ott fenn a mennyben újra találkozunk. Szerettem volna édesanyám ágyánál is ott lenni, amikor meghal, de azt sem úgy rendelte az Úr, és hálásan köszönöm neki. Mert mindig az Úr akarata a legjobb. Azt is tudtam, hogy szüleim halálának a időpontja Isten akaratából való, és tudtam, hogy amikor hazahívja őket, az az üdvösségüknek a legbiztosabb pillanata. Nem egy hónappal korábban, nem egy hónappal később, hanem akkor, amikor ő akarja. És ebben jó, ha meggyugszik a lelkünk, hogy az Úr mindig a legjobbat akarja nekünk, életünkben is, halálunkban is. És mint ahogy Pál apostol mondja, akár élünk, akár meghalunk, mi mindig az Úré vagyunk. Kicsit olyan halál, mint amikor a Jóisten egyik tenyeréből áttesz minket a másik tenyerébe. Átmegyünk egy kapun, amit halálnak hívunk, ami mindig a szemünk előtt lebeg, amíg élünk. Innen félelmetes, másik oldalán a mennyei atya irgalmas, ölelő karja. Mi is készülünk, mint a tékozló fiú, és gyakoroljuk a mondatokat, hogy mit fogunk majd mondani, ha hazaérünk. Tékozló fiú mondogatta magában, hogy atyám, vétkeztem ellened és az ég ellen, már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nekincs, csak méres egy közé fogadj be. És amikor az édesapja elé került, akkor ma nem tudta befejezni a mondatot. Az apja félbeszakította, és a történet folytatását ismerjük. Mi sem biztos, hogy végig tudjuk mondani majd a mondókánkat, és olyan szeretetteljes fogadtatásban lesz részünk, amire soha nem gondoltunk volna. Mi, hogyha mondja, hogy az ítélet rettenetes, de Isten irgalma mindennél nagyobb. Viseljük meg magunkat, hogy szoktunk-e elmélkedni a halálról, mint tényről, mint egy elkerülhetetlen eseményről, vagy pedig nem akarunk szembenézni ezzel a ténnyel. Van olyan szerzetes rend, ahol úgy köszönnek egymásnak, hogy készülj a halálodra. És ezzel nem ijesztgetik egymást, hanem a legbölcsebb dolgot kérik a másik számára, és figyelmeztetik, emlékeztetik egymást arra, hogy a halálra fel kell készülni, Amikor az ember elmegy üdülni, akkor is felkészül, összepakolja a ruhákat, térképen megnézi, hova megy, milyen országba, országról megtud mindent, hogy lehet odajutni, tehát egy készület van. De sokszor a halálunkra nem készülünk, amikor Isten országába tartunk, bár-már közöttünk van és bennünk van, de a beteljesedés meg odát lesz. És a nagy sürgés forgásban az élet ügyes-bajos dolgai között sokszor elveszik a lényeg, mikor nem a halálunkra készülünk, de nem is a halálunkra, hanem az örök életre. Jó az, ha minden nap eszükbe juttatjuk, hogy egyszer majd nekünk is meg kell állni az irgalmas és igazságos bíró előtt. Nem ér felkészületlenül minket a halál. Azt hiszem, Méri Szent Fülöptől kérdezték meg milliárdozás közben, hogy te Fülöp, te megtudnád most azt, hogy 5 perc múlva meghalsz. Mit csinálnál, mit tennél? Fülöp azt mondta, hogy biliárdoznék tovább. Fel volt készülve. Egy folyamatos készületben volt. Róla mondják azt is, hogy bement egyszer gyónni, hát nem egyszer ment, gyakran jár gyónni, és mikor meggyólt, kijött a gyóntatószékből, tett pár lépést, és visszaszaladt. És kérdezte a gyóntató, hogy te Fülöp, hát az előbb óta mit akarsz? Igen, de azóta gondoltam egy rosszat. Ő már ezzel sem tudott együtt élni. Mint ami a szentekre jellemző volt, rá is jellemző volt, hogy tiszta lélekkel akart élni, csak tiszta lelki ismerettel tudott nyugodni, megnyugodni, és békében élni Istennel, Istenben.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója most a halál fogalmáról elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultra rövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!